Na hát Isten hozott titeket, gyertek, csatlakozzatok a mai alkalomhoz, és ma ezen a héten nagy hét van Jézusnak a kereszt halálára és az utolsó hetére itt a Földön emlékezünk, úgyhogy ez az, amit elkezdtünk nézni ezekben a hetekben Jézusnak az utolsó hetét. És sőt, egy picit hamarabb kezdtük, ahogy felvezettük a témánkat, már az utolsó hét előtti csütörtöktől indultunk, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok be, jó látni benneteket. És megnéztük 2 héttel ezelőtt Jézus bevonulását Jeruzsálembe virágvasárnapkor, ami tulajdonképpen most volt ezen a vasárnapon. És aztán múlt héten pedig megnéztük azokat a tulajdonképpen a nagy csütörtököt, amikor a Jézus az utolsó vacsorát vette a tanítványokkal együtt, és megnéztük a Páska vacsorát, a Széder vacsorát, és ennek a jelentőségét, hogy mit jelent az, hogy Jézus a Páska bárány, és ő a mi húsvéti bárányunk. Úgyhogy itt vagyunk, és hát csütörtökön tartottunk, és emlékeztek rá, hogy az Úr Jézus ott azt mondtuk, hogy arról a helyről, Máriának a házából, aki János Márknak az édesanyja van, hát van jó néhány Mária az Új Szövetségünkben, János Márk édesanyjának a házából, a felházból, a felső szobából indultak el, valószínű a templom komplexumon keresztül mentek ki Jeruzsálemből, és át a Kidron völgyén, és fel az olajfák hegyére, és a Gecsemáné kertbe. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, csütörtök este vagyunk, és csütörtök este zsoltárokat énekelve mentek, és emlékeztek, hogy mondtuk azt, hogy a Hallel zsoltárokat, vannak a kis Hallel, meg a nagy Hallel zsoltárok, a kis Hallel 113. zsoltártól a 118. zsoltárig, ezeket énekelve mentek, úgyhogy Jézus és a tanítványa a Gecsemáni kertbe, úgyhogy folytassuk innen, és látom, hogy megérkeztetek sokan többen, úgyhogy gyertek, imádkozunk, és nézzük meg a nagypénteknek az eseményeit. Mennyi atyánk, nagyon szépen köszönjük azt, hogy nincs még egy olyan esemény a világ történelmében, ami jobban megmutatta volna a szívedet, a vágyadat, a végtelen szeretetedet felénk és irántunk, mint a nagypénteki esemény. Uram, imádkozom azért, hogy te lehelj rá erre az órára, hogy hagyj legyen ez nem csak informatív számunkra, nem csak segítő a megértésben, hanem hagyj legyen olyan, amelyben te veled találkozunk, téged jobban szeretünk, rád dobban a szívünk, és még inkább ünneplünk téged. Uram, szent földön állunk, ahogy az Úr Jézusnak az életét és az utolsó napjait, és ma igazából az utolsó napját, a keresztrefeszítés napját vizsgáljuk meg. Légy segítségünkre a Szent Szelemed által. Kérünk erre. Amen. Amen. Na hát, gyertek, nézzük meg ennek az utolsó napnak az eseményeit, ami hát csütörtök estével indul, és amit ma meg fogunk nézni, az meg fogjuk nézni a Gecsemáné kertben lévő eseményeket, utána Jézusnak a tárgyalásait, mert innen elvitték a katonák, és a tárgyalásokra vitték őt, és utána pedig az útját a Golgotai keresztre, és utána pedig a keresztre feszítését. Ezeket fogjuk ma megnézni az Úr Jézusnak, úgyhogy a nagypénteki eseményeket. Úgyhogy a Gecsemáné kert az olajfák hegyén volt, és a Gecsemáné az igazából azt jelenti, hogy olajprés. Ez volt az a hely, ahol mikor összegyűjtötték az olajbogyókat, akkor ezeket kipréselték, és így nyerték az oliva olajat, ez az olajprés. Nem véletlenül ment ide Jézus, hisz nagyon beszédes ez a név, ahol Isten fia, Isten a testben tulajdonképpen elindul a préselésnek az útján, az ő halála által élettel lesz mindazoknak, akik hisznek benne, és most lesz az ő megtöretése, kipréselése, az ő szenvedése és az ő halála. És János 18-ban, és lehet, hogy olvasok innen nektek, azt olvassuk, vagy úgy olvassuk, hogy miután ezeket elmondta Jézus, a tanítványaival együtt kiment a Kidron patakján túlra, ahol egy kert volt, így van, ezt említettem nektek, és ide ment be a tanítványaival együtt. Ezt a helyet Júdás is ismerte, mert aki őt elárulta, mivel Jézus gyakran gyűlt ott össze tanítványaival. Úgyhogy itt az Olajfák hegyén, a Gecsemáné kertben Jézus gyakran összegyűlt tanítványaival, amikor Jeruzsálembe ment, akkor gyakran kimentek oda, és Júdás ismerte ezt a helyet, és tudta, hogy nagy valószínűséggel az Úr Jézus ott lesz, amikor elárulta az ő hollétét a vallási vezetőknek. És úgyhogy itt szokása volt Jézusnak lenni ezen a helyen. Jézus gyakran volt itt, és azt látjuk, hogy amikor jönnek hozzá, és olvasom tovább János 18-ból, azt mondja, Júdás tehát odament, de mielőtt még olvasom, ne felejtsük el, hogy Jézus, és nem fogunk minden eseményt megnézni, de jó néhányat igen, hogy Jézus itt a Gecsemáné kertben imádkozott, és magával vitte a három oszlopot, Jánost, Pétert és Jakabot, és kérte, hogy imádkozzanak vele, és Jézus itt tulajdonképpen egy tusát, egy haláltusát vívott a Gecsemáné kertben, és felkészült a Golgotai keresztre. És aztán azt olvassuk, hogy ez volt az a hely, ahova jött Júdás, és hozta a katonákat és a vallási vezetőket. Júdás tehát János 18:3-ban odament az általa vezetett katonai csapattal, és a főpapoknak és a farizeusoknak fegyverekkel, fáklyákkal és lámpásokkal felfegyverzett szolgáival. Úgyhogy Júdás idejön, és hoz egy hatalmas csapatot. Ez egy több száz fős csapat lehetett, római katonákból állt, aztán a templom szolgákból, vagy templomőrségből zsidó katonákból állt, és egy több száz fős hatalmas csapat lehetett, hogy elfogják őt. És Jézus rögtön kezdeményezte, nem igyekszik bujkálni, ő felkészült erre az időre. Az ő vágya, az ő szándéka az, hogy most jött el az ő ideje. Na most tudjátok jól, hogy a főpapok és a vallási vezetők nem akarták őt most megölni, mert ez a Pászka ünnepe volt, és nem akarták most megölni, mert rengeteg zarándok volt Jeruzsálembe, egyszerűen csak nem akarták ezt a felhajtást. Ugyanakkor Jézusnak ekkor kellett meghalnia, mert ő a Páska bárány, tehát neki a Páska ünnepét is be kellett tölteni, teljesíteni, és Páskakor kellett meghalnia, mint a Páska bárány. Úgyhogy tulajdonképpen Jézus már az utolsó vacsorakor is kétszer, tehát azon az estén, csütörtök este, kétszer jelzett, hogy tudja, hogy valaki el fogja őt árulni. Ezáltal úgymond Júdás arra kényszerült, hogy gyorsan véghez vigye az ő árulását. És igyekeztek éppen ezért a zsidó vezetők is, hogy hogy valami módon, mivel tudták, hogy Jézus tudta, hogy el fogják árulni őt, ezért igyekeztek őt elfogni. A lényeg az, hogy a különböző események az pontosan úgy jöttek ki, ahogy Istennek a tervében volt ez megírva. Pásztor Brian beszélt erről vasárnap, emlékeztek a két kézről, az Isten keze és az ember keze, ahogy a kettő együtt cselekszik, és tulajdonképpen véghez viszi Istennek az akaratát. Úgyhogy Jézus nem akar bujkálni, hanem felkészült, és Jézus azonnal lépett. A negyedik versben azt mondja, hogy mivel Jézus tudta mindezt, ami reá várt, eléjük ment, és azt kérdezte tőlük, kit kerestek. Oké? Tehát Jézus eléjük ment, megkérdezte, hogy kit kerestek, és azok így válaszoltak, a názáreti Jézust, és ő így felelt, én vagyok. Árulója Judás is ott állt velük együtt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, meghátráltak, és a földre estek. Oké, tehát itt látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy odalép, kit kerestek? A názáreti Jézust, és ő kimondja, hogy én vagyok, és hirtelen az egész több száz fős csapat hátralép, és hátraesik. És ezzel két dolgot látunk. Egy, Jézus valószínű, azt az isteni nevet mondta ki, amit 2 Mózes 12-ben olvasunk, a 10, bocsánat, 2 Mózes 3-ban olvasunk, a 12. versben, ahol Isten a vagyok, aki vagyok, Jahve, ő a vagyok, és ő azt mondta, hogy én vagyok, azt az isteni nevet mondta ki, amit nem szabadott kimondani egyébként senkinek, Jézus így utalt magára. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy én vagyok, mert mindenki hátraesett, hanem Istennek a dicsősége, ő az örökké való, az én vagyok, az örökké vagyok Istennek a dicsősége kisugárzott, és ők hátraestek. Nem tudtak mit csinálni. Az Ószövetségben, amikor Istent imádták, akkor mindig földre borultak arccal, de amikor lázadók voltak, akkor mindig hátraestek, az engedetlenek mindig hátraestek. Úgyhogy ők most itt hátraesnek. A másik, amit látunk, hogy Jézus nem csak, hogy az ő isteni nevét, az én vagyok, ő Jahve, ezt nyilvánította őt ki, ott ki, hanem Jézus itt az eseményeknek az irányítója. Tehát látjátok, nem arról van szó, hogy itt Jézus áldozata az eseményeknek. Nem arról van szó, hogy itt van több száz ember, katonák, és most Jézust el fogják kapni, pedig ő valahogy persze szeretne kimenekülni. Nem. Jézus az események ura. Jézus most is az események irányítója. És erről is beszélt a pásztor Brian vasárnap, így van, hogy ő választotta a halált, ő önként fektette le az ő életét. És ezt fogjuk látni, hogy Jézustól senki nem vette el az életét. Azt mondta, hogy azért szeret engem az Atya, mert én önként adom az életemet. Sőt, majd fogjuk látni a Golgotai kereszten, hogy senki nem vette el úgy az életét, hogy Jézus halálának a pillanata is választott és önkéntes. Mert Jézus örökké ott lehetne a Golgotai kereszten, anélkül, hogy meghalt volna, de ő adta, akkor is adta, nem elvették az életét, ő adta az életét. Úgyhogy itt is látjuk, hogy ő az események ura, ő az események irányítója, de most ő megengedi, hogy elfogják őt, és aztán egy igazságtalan tárgyalásra vigyék őt. Úgyhogy azt mondta, hogy én vagyok. Azt mondja, meghátráltak és földre estek, és a hetedik versben ismét megkérdezte őket, kit kerestek, és azt válaszolták, a názáreti Jézust. Mondtam nektek, hogy én vagyok, szólt Jézus. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Úgyhogy most már azt, tulajdonképpen azt mondta, hogy én vagyok az, akit kerestek, és engedte, hogy megfogják őt a Getsemáné kertben. Úgyhogy ezután azt is olvassuk azt, hogy Péter és János fognak egy kardot, és kihúznak egy kardot. Ez a kard nem az a kard, amit a katonák viseltek abban az időben, hanem ez inkább egy tör, egy hosszú tör, amit a páska bárány levágásánál használtak, és Péter suhintott ezzel egyet, és a főpap szolgájának a fülét levágta. Az evangéliumok tanúbizonyságot tesznek, de egyedül Lukács az, aki hozzáteszi azt is, hogy Jézus pedig fogta a fülét, és visszatette a főpap szolgájának a fejére, és úgymond visszaragasztotta, meggyógyította őt. Lukács orvos volt, úgyhogy őt nagyon foglalkoztatták ezek a dolgok. Oké, most Jézus viszik tárgyalásra. Ez a csütörtök éjszaka, ez a sötétségnek az órája. Pénteken hajnal ez a sötétségnek az órája, és és bírósági eljárások vannak. Összesen 6 darab bírósági eljárás. És lehet, hogy ma nem fogjuk teljes részletességgel megnézni mindezt, biztos, hogy nem fogjuk. Hadd ajánljak egy nagyon jó könyvet, amit én is használok, és használtam a felkészülésemben, és ez Dr. Fruchtenbaumnak a könyve, Arnold Fruchtenbaumnak, az a cím, hogy a messiás élete. A messiás élete. És nézzetek utána az interneten, magyarul van, belemegy a részletekbe, nagyon-nagyon izgalmas, ahogy kibontja ezeket. Úgyhogy mi csak néhány dolgot érintünk itt a tárgyalásnál. Lesz 3 vallási per tárgyalás és 3 világi per és tárgyalás. Ilyen rövid idő alatt. És Dr. Fruchtenbaum az ő könyvébe leírja, hogy nagyon-nagyon sok szabálya volt a zsidóknak arról, hogy kell ezeket a tárgyalásokat véghez vinni. És ez a Misnában le van írva. A saját szabályaik közül 22-t ezen az éjszaka megszegtek. Tehát ezek a tárgyalások teljesen jogtalanok voltak, törvénytelenek voltak, a saját törvényeiket megszegték ezen éjszakai tárgyalások által. Ebből 22-t, hagyj olvassak fel egyet-egyet, hogy lássátok, hogy mennyire a saját törvényeik ellen is mentek ezek a tárgyalások. Az egyik törvényük ezt mondja, hogy a vallási hatóságoknak nem volt szabad elfogást végrehajtani olyan ügyben, amikor megvesztegetés történt. Úgyhogy emlékeztek, Júdásnak kifizették a 30 ezüstöt, megvesztegetés történt, ezt nem szabadott volna. Egy másik. A naplemente után nem volt szabad törvénykezési eljárást tartani. Nos, az éjszaka leple alatt csinálták, naplemente után csinálták, Istent a testben, Isten fiát jogtalanul az éjszaka leple alatt ítélték el. Harmadik. A nagy tanács bíróinak és tagjainak, ez a Sanhedrinnek a 71 fős tagja, nem volt szabad részt vennie a letartóztatásban. Azt olvassuk, hogy ott voltak a nagy tanács tagjai közül is a letartóztatásban, a főpap családjából is, úgyhogy ezt is megszegték. Aztán van ilyen, hogy a reggeli áldozat előtt, ami reggel 9 órakor volt, minden reggel volt a reggeli áldozat, előtt nem volt szabad a tárgyalásokat tartani. Nos, az egész tárgyalást lefolytatták már reggel 9-kor, sőt reggel 9-kor feszítették meg az Úr Jézust. Aztán egy ötödik, nem a 22-t sorolom fel, csak az ötödik, titkos tárgyalásokat nem volt szabad tartani, csak nyilvánosat. Csak nyilvánosat. Oké, úgyhogy Jézusnak a tárgyalása nem volt nyilvános, hanem titkos volt. És ezek a tárgyalások, a vallási tárgyalások vitték Annás elé, a főpap elé, utána vitték a Sanhedrin, a nagy tanács elé, és utána pedig Kajafás elé. Bocsánat, Annás nem a főpap, majd mindjárt elmondom, hogy kicsoda, Kajafás volt a főpap ebben az évben. Úgyhogy vitték az Úr Jézust Annás elé, hogy kihallgassa. Na most Annás ekkor nem, hanem Krisztus után 7-től 14-ig volt a főpap. Tulajdonképpen ezt nézhetjük úgy, hogy Annás volt ennek a, hát sajnos ennek a vallási maffiának a vezetője. Mert Annás után az ő négy fia voltak a főpapok, utána az ő veje Kajafás volt a főpap, ebben az időben Kajafás volt, és utána az unokája. Annásnak volt meg minden hatalma. Annás volt az, aki az egész templom komplexumban zajló dolgokat felügyelte, a különböző pénzváltásokat, áldozatokat, ahogy eladtak, kereskedéseket. Tulajdonképpen ennek az összes haszna ő hozzá folyt be. Ez az, amit Jézus kihívott, és ez az, amit Jézus összerombolt a szolgálata elején, János 2-ben, és a szolgálata végén, valószínűleg nagy hétfőn, a nagy héten hétfőn, amikor felborogatta a különböző árusoknak az asztalait. Úgyhogy Annáshoz vitték. Aztán ebben az időben Kajafás volt, Annás veje a főpap, 25-től, Krisztus után 25-től 36-ig, és valószínűleg most Krisztus után 30-at írunk, tehát pont a Kajafás főpapságának a közepén volt ez a tárgyalás az Úr Jézus Krisztus, mint vádlott. És aztán a nagy tanács előtt, a Sanhedrin elé is vitték, és ennek 71 tagja volt, nem kellett, hogy mind a 71-en jelen legyenek, persze éjszakai tárgyalásokat nem lehetett véghez vinni. Emlékeztek rá, hogy 30 ezüstért lett az Úr Jézus elárulva, tehát a vallási vezetők 30 ezüstöt adtak Júdásnak. Na most ez egy fontos szám. 2 Mózesben azt olvassuk a 21. fejezet 32. versében, hogyha a te ökröd megöli a szomszéd rabszolgáját, annak a szomszédnak 30 ezüstöt kellett adnia. Oké, tehát gondoljuk végig, hogy egy ökör megöli a szomszédnak a rabszolgáját, akkor ezért 30 ezüstöt kellett fizetni. Tehát kialakult ez az elképzelés, hogy 30 ezüst tulajdonképpen egy halott rabszolgának az ára. Az évek során a 30 ezüst az a megvetés szimbólumává vált. Méghozzá azt jelentette, amikor 30 ezüstöt adtak, hogy annyit érsz nekem, mint egy halott rabszolga. Tulajdonképpen ebben az időben igyekeztek elkerülni, hogy bármi is 30 ezüstbe kerüljön, mert ez egy nyilvánvaló megvetés jelent. Annyit jelentesz nekem, mint egy halott rabszolga. Úgyhogy amikor vételárat alkuttak ki, akkor mikor 30 ezüst volt körülbelül a vételár, akkor igyekeztek, hogy ez hivatalosan 29 ezüst legyen, vagy 31 ezüst legyen. És gondoljatok bele ebbe, hogy Isten, a mindenható Isten a testben, Isten fiát, Jézus Krisztust ennyire tartották. Ezt mondták, hogy annyit érsz nekünk, annyit jelentesz nekünk, mint egy halott rabszolga. Mint egy halott rabszolga. Teljes mértékben megvetették. Teljes mértékben kiüresítették, és megvetették az Úr Jézus Krisztust. Ezután jön a polgári tárgyalás. mert azért kellett polgári tárgyalás, mert Izraelnek már nem volt joga arra, hogy halálos ítéletet vigyen véghez, hajtson végre, mert elvétetett tőlük ez a jog. És a rómaiak, egyedül ők mondhattak ki halálos ítéletet, és ezért kellett, hogy végigmenjen Jézus a polgári tárgyalásokon, ahol először is Pilátushoz vitték, aki éppen a Páska miatt Jeruzsálemben volt, egyébként Cézáreában szokott lenni, és mikor Pilátus megtudta, hogy nem is júdeai, hanem Galileabeli az Úr Jézus, ezért Heródeshez vitték át, aki pontosan ezért éppen ő is Jeruzsálembe tartózkodott, tehát mindenki Jeruzsálembe tartózkodott ezért, és utána újból visszavitték őt Pilátushoz. Most nem megyünk bele pontosan, hogy a Pilátussal való beszélgetés és tárgyalás miről szólt, de azt tudjuk, hogy Pilátus hosszan óckodott attól, hogy Jézust halálra adja, hogy az Úr Jézust megfeszítsék. Próbálta ezt kikerülni. És a felesége álmot látott, és elmondta ezt Pilátusnak, és intette, hogy Jézus egy igaz ember, hogy vele ezt ne tegye. És ebben, ahogy próbálta Pilátus ezt kikerülni a halál ítéletet, remélem jól mondom, igazából Jézust megkorbácsoltatta. És erre szeretnék egy kicsit fókuszálni, hogy Jézus megkorbácsolása. Általában valaki, akit halálra ítéltek, neki elég volt a kereszt halál. Fogta és felvette a keresztjét, és elvitte a kereszt halál helyére, és aztán megfeszítették. Az Úr Jézus nem csak kereszt halált szenvedett, hanem előtte a brutális, a római korbácsolást is végig szenvedte, ami annyira kegyetlen volt, hogy voltak olyan elítéltek, akik már ebbe is egyébként belehaltak. És mi most nem tudjuk itt ebben az időben, hogy milyen a korbácsolás, mert nem szoktak korbácsolni, nem láttunk korbácsolást. Ebben az időben két fajta korbácsolás volt. Az egyik korbácsolás az a zsidó korbácsolás. Amikor a zsidók korbácsoltak, ezt úgy hívták, hogy 40-et egy híján. Ez azt jelentette, hogy volt egy rövid fogantyúja a korbácsnak, és azon voltak rövid bőrcsíkok, és csak bőrcsíkok voltak. És ezzel korbácsolták meg a bőrcsíkokkal, rövid bőrcsíkokkal csak a hátát az elítéltnek. És mivel a törvény kimondja, hogy 40-et szabad adni, többet nem szabad adni egy embernek, ezért nagyon vigyáztak arra, hogy nehogy többet adjanak. És ezért a törvénytudók, amikor ezt vizsgálták, akkor feltették a kérdést, hogy mi van, ha aki megkorbácsolja az elítéltet, elszámolja magát, és véletlenül 41-et üt rá, és éppen ezért törvényszegést követel. Úgyhogy ezért hozták azt, hogy 40-et egy híján, tehát 39-et szabadott adniuk, hogy nehogy véletlenül 41-et adjanak, mert nem akarták a törvényt megszegni. Nos, ez nagyon-nagyon fájdalmas volt, de ebben nem halt bele senki. Talán emlékeztek rá, hogy Pál apostol ötször, azt mondja, hogy ő ötször említi azt, hogy őt megkorbácsolták. Úgyhogy ezzel a zsidó korbácsolással megkorbácsolták Pál apostolt ötször. A római korbácsolás viszont teljesen más volt. Ott bármennyit kaphatott az elítélt. Ezen hosszú bőrcsíkok voltak, és a bőrcsíkoknak a végén, minden bőrcsíknak a végén volt egy szög, vagy egy éles fémdarab, vagy éles birkacsontok. Itt nem csak a hátát ütötték ezzel az elítéltnek, hanem ugyanúgy az oldalát, a mellkasát és az arcát is ütötték az elítéltnek. Tulajdonképpen Jézusnak az arca is darabokra volt szaggatva, nem volt érintetlen vagy sértetlen. Nagyon sokszor azt mondják, hogy akit így megkorbácsoltak, még a családtagjaik sem ismerték fel őt. Erről beszél Ézsaiás 52 a proféciában, vagy erre utalhat Ézsaiás 52 a proféciában, felolvasom nektek. Azt mondja a 13-tól a 15. versekig, hogy íme a szolgám eredményes lesz a munkájában. Magasra emelkedik, és nagyon dicsőséges lesz, így van ez a szenvedő szolga. Ahogyan sokan iszonyodtak tőle, mert olyan eltorzult, nem emberi volt az ábrázata, és alakja nem volt olyan, mint az emberek fiaié. Tehát tulajdonképpen itt a szenvedő messiásról van szó Ézsaiás 52 végén és Ézsaiás 53-ban, és arról, hogy el volt torzulva, és az ábrázata nem volt emberi, és az alakjai nem olyan volt, mint az ember fiáé. Ez a római korbácsolásnak következtében. És utána megy végig Ézsaiás 53, és úgy kezdő, hogy ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja előtt ki előtt lett nyilvánvaló. Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfi és betegség ismerője. Talán tavasszal, amikor erről beszéltünk az Úr ünnepeibe, akkor említettem, hogy Dr. Fruchtenbaum például kifejezetten azt gondolja, hogy az 53. Zsolt, Ézsaiás 53 a nagynyomorúság utolsó napjaiban, amikor Izrael nemzete megtér, Zakariás könyvében azt mondja, hogy jön a könyörületességnek és tehát meg fognak térni, és sírni fog Dávidnak a háza, sírni fog egész Izrael, rá fognak tekinteni, akit által szegeztek. Tehát le fog előttük gördülni, hogy az a Jézus, akinek 2000 éve szüntelen ellenálltak, és nem értették meg, és csak azt látták, hogy egy ember a kereszten, ez biztos, hogy nem lehet a messiásunk, amikor ez volt, akkor a nagy nyomorúság végén meg fognak térni, és rá fognak döbbenni, és ez lesz az ő bűnvallásuk, Ézsaiás 53, ami így kezdődik, hogy ki hitte el, amit hallottunk, tehát, hogy mi nem hittük ezt el, mi azt gondoltuk, hogy Istentől verettetik, pedig a bűneinknek a büntetése volt ő rajta, úgyhogy ez lesz Izrael megtérése és bűnvallása, Ézsaiás 53. Úgyhogy felismerhetetlenné vált az egész teste, az egész arca az Úr Jézusnak a római korbácsolás következtében. És ne felejtsük el, hogy töviskoszorút is tettek rá. Nem volt emberi külseje. Ezek a tövis Sek, amiket ott Izraelben lehet találni, ezek olyan élesek, mint a borotva. És ezek, mint a borotva, Jézus fejére lettek téve. Sőt, azt is olvassuk, hogy ráütöttek az ő fejére, amikor rajta volt, és milyen felsértették, és ezek az éles borotva, éles tövisek belementek az ő fejébe. Nos, az Úr Jézus Krisztus úgy mond, nem csak, hogy a bűneinkért hal meg, hanem ahogy ezek a, egy Péter 5:7 azt mondja, hogy minden gondotokat ő rá vessétek. És ezek a gondok, ezek a mi gondolatainkban vannak, amelyek, ahogy a gondolatainkban forgatjuk a gondolatokat és a gondokat, ezek megterhelnek bennünket. Az Úr Jézus elhordozta az összes aggodalmunkat, az összes félelmünket, az összes gondjainkat, úgymond, és az Úr Jézusnak töviskoszorú lett téve a fejére, hogy neked és nekem ékesség adhasson fejdíszként, egy ékes fejdísz, nem gondterheltség, hanem könnyedség, és szabadság, és bizalom adhassék nekünk. Oké, ezután az Úr Jézust elindult a Golgotára, és ez a harmadik rész, emlékeztek, elkezdtük a Getsemáné kertel, aztán a tárgyalással, és most megy a Golgotai keresztre. Jézus ott hagyta a prétóriumot, ami a római tárgyalásnak a helye volt, és vitte a Golgotára a saját keresztjét, mert ebben az időben az volt a szokás, hogy az áldozatnak magának kellett vinnie a saját keresztjét. De mivel nem szokták feltétlenül az áldozatot így megkorbácsolni, ezért Jézus nem bírta vinni a saját keresztjét, hanem mivel nem bírta vinni, ezért azt mondják az evangéliumok, három evangéliumos említést tesz, hogy a rómaiak kényszerítettek egy arra menő embert, aki jött a mezőről, Cirénei Simont, hogy vigye a keresztet. Hogy mondjak erről egy-egy érdekes dolgot. Talán tudtál róla, talán nem. Kicsoda ez a Cirénei Simon? Nem tudjuk pontosan, hogy kicsoda. Az ő neve egy héber név, Simon. Ciréne az Észak-Afrikában található, tehát valószínű egy diaszpórai zsidó ember, aki a nagy ünnepre Jeruzsálembe ment, ez egy hosszú út volt számára. Ebben az időben annyira sokan voltak Jeruzsálembe, hogy nem is fértek el a város falain belül, hanem hatalmas sátor, táborok alakultak a város körül a mezőkön, kint a szabadban, és oda tértek vissza az emberek éjszakázni, sőt, csütörtök este ott is megették a pászka vacsorát, és valószínű, hogy Cirénei Simon egy lehetett közülük, és ezek mentek be utána másnap, és ez most Niszánhoz 15-ét írunk, mentek be reggel 9-kor volt az reggeli áldozat. Említettük már múlt héten, hogy Niszánhoz 15-én reggel 9-kor a különleges reggeli áldozat volt, mert ez volt a pászka bárány, amit a népért öltek le. Tehát az egész népért öltek le. Úgyhogy ezért mehetett Cirénei Simon befele Jeruzsálembe a mezőről jövet. És amikor meglátták a római katonák, őt választották ki, hogy fogja, és te most nem mész sehova, hanem fogod, és te viszed az Úr Jézusnak a keresztjét a Golgotára. Úgyhogy a Cirénei Simon volt az. Na most nem tudunk túlságosan sokat Cirénei Simonról, de azt tudjuk, hogy Márk evangélium nem csak ennyit mond róla, hanem Márk 15:21-ben azt mondja, hogy Cirénei Simon, aki Alexander és Rúfusz apja. Úgyhogy Cirénei Simonnak a két gyerekét, Alexandert és Rúfusz Márk az evangéliumában említi. Ez azt jelenti, hogy az olvasók tudták, hogy kicsoda Alexander és Rufus, és és az apjukra utal igazából, hogy ő az apjuk, a Ciréné és Simon. De most Márk a rómaiaknak írta az evangéliumát. És valószínű, hogy Alexander és Rófus a római gyülekezetben voltak, a római gyülekezetnek a részei voltak, és az ő édesapjuk volt Ciréné és Simon. Úgyhogy valószínű, hogy Ciréné és Simon ekkor megtért, és utána, ahogy visszament a helyére, Észak-Afrikába, vagy lehet, hogy Rómába, lehet, hogy valószínűleg a családja is megtért, és a legvégén a római gyülekezetben voltak a gyerekei Alexander és Rufus. Sőt, olyannyira, hogy Róma 16-ban, amikor Pál apostol írja a levelet a rómaiaknak, és emlékeztek, a 16. fejezet az egy olyan, ahol rengeteg nevet felsorol, ha jól emlékszem, 27 nevet, hogyha nem tévedek, sorol fel és személyesen üdvözöl. A 13. versben, Róma 16-13-ban kifejezetten utal Rufusra. Hogy olvassam fel nektek. Tehát Cirénei Simonnak a fiára, aki az Úr Jézus keresztjét vitte a Golgotára, Róma 16-13-ban azt mondja, hogy köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Ó, ámulatos. Oké, úgyhogy Cirénei Simon ekkor megtért, nem tudjuk, hogy ekkor térte meg, nem tudjuk, hogy miért tért meg. Viszont azt tudjuk, hogy amikor a keresztre feszítettek embereket, ez annyira kegyetlen volt, és annyira fájdalmas volt, hogy nagyon sokszor szitkozódtak és üvöltöztek az emberek a kereszten. Nagyon sokszor szitkozódtak és köbdösték az arra járókat. Olyannyira, hogy a történelem azt mondja, hogy sokszor ki kellett vágni a nyelvüket azoknak, akiket keresztre feszítettek a kereszten, mert állandóan hangoskodtak és kiabáltak. Jézus azonban Ézsaiás 53 proféciája szerint száját nem nyitotta meg, mert ő volt a bárány, akit mészárszékre vittek, és hangtalanul, némán, száján nem megnyitva tűrte a fájdalmat, az igazságtalanságot, a kegyetlenséget, és tűrte mindezt, elfogadva ezt. És ebben az időben Rufus, vagy Ciréné Simon ezt láthatta, úgy szintén a római százados, aki ott volt, láthatta, mert sok megtérés, mert megtérések is történtek ekkor, azon a napon, láthatta ezt is, és a mellette lévő Lator is láthatta, és nagyon sok minden megfordult ezekben az emberekben, csak látva az Úr Jézust szenvedni a kereszten. Na, ezután, ahogy még mindig megy a Golgotai kereszt felé vezető úton, Jeruzsálemet siratja. Ahogy megy, asszonyok állnak az út mentén, és sírnak Jézusért. Na most, ebben az időben az történt, hogyha egy zsidó embert ítéltek el, akkor voltak helyi asszonyok, siratóasszonyok, akik ilyen hivatalos siratóasszonyok, akik siratták ezeket az embereket. Ezek jeruzsálemiek voltak, tehát nem Galileából, akik jöttek Jézussal, mert Jézus úgy utal rájuk, hogy Jeruzsálem leányai. És ahogy sírnak, Jézus megáll mellettük, és azt mondja nekik, hogy Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyerekeiteket sirassátok. Úgyhogy itt utal arra, hogy fog jönni egy ítélet, és ez pontosan Krisztus után 70-ben, 40 évvel Jézus keresztre feszítése után egy ítélet, és ezen az ítéleten az ő gyermekeik nem lesznek kímélve, az engedetlen nemzedék nem lesz egy csöppet sem kímélve Isten ítélete elől. Oké, ezután megérkeznek a Golgotai kereszthez, és Jézust keresztre feszítik. Mondok néhány dolgot róla, nem rengeteget, és utána beszélünk a hét szaváról, vagy kijelentéséről a kereszten, és azzal fogjuk bezárni. Úgyhogy Jézust Márk 15.25 azt mondja, hogy a harmadik órában feszítették meg. Oké, úgyhogy van a római időszámítás, meg a zsidó időszámítás. A római időszámítás az, ez Márkban van, a rómaiaknak ír, az reggel 6-kor kezdődik a nap, és a harmadik óra az reggel 9. Egy biztos, hogy az Úr Jézus Krisztust reggel 9 órakor feszítették meg. Pontosan abban az időben, amikor a reggeli áldozatkor a páska bárányt megölték és megáldozták a templomban. Sőt, mind a kettő két hegyen, két dombon történik. Az egyik a Golgota hegyén vagy dombján, a másik a templom hegyén vagy dombján, és a kettő nincs messze egymástól. Az egyiken Isten báránya hal meg, a másikon pedig a páska bárány hal meg. És az Úr Jézus, mikor megfeszítik, a keresztre szögezik, akkor valószínű, hogy nem a tenyerén keresztül ütötték a szeget, mert ott nem tudta volna megtartani ez a testét, hanem az ő csuklóján keresztül szögezték a golgotai kereszthez, és utána ilyenkor az elítéltnek a lábát oldalra hajtották, és egy szöggel mindkét sarkánál odaszegezték a kereszthez. A lába alá tettek általában egy kis falapot, ez egy kis ilyen tartó volt. A kereszt halál az egy fulladásos halál, aminek következtében, ahogy a keresztre feszítettnek egyre inkább gyengül, ezért minden alkalommal, mikor levegőt kell venni, egy picit meg kell emelkedni, és levegőt kell vennie. És egyre inkább gyengül, egyre kevesebb levegőt tud venni, és a végén megfullad. Azért volt az a kis a lába alatt egy kis falap az elítélteknek, hogy az meghosszabbította a szenvedésüket, hogy ezáltal még hosszabb ideig, akár 2-3 napon keresztül is sokszor szenvedtek az elítéltek. Mikor felszögezik a keresztre az elítéltet, akkor utána a keresztet felemelik, és egy gödörbe állították. Mikor a gödörbe állítják, akkor ez egy akkora rázkódás, hogy a kificamodnak a végtagjai. Úgyhogy ez az, ami történt az Úr Jézus Krisztussal is, hogy kificamodtak a végtagjai. Erről Zsoltárok 22-ben tudsz olvasni, abból a nézőpontból, 1000 évvel Krisztus előtt Dávid írta ezt a Zsoltárt, profétikusan abból a nézőpontból, ahogy az Úr Jézus a Golgotai kereszten függött. És 7 kijelentést tett a Golgotai keresztről, és meg fogjuk ezt nézni, és akkor ezzel fejezzük be ezt az alkalmat. Úgyhogy, ahogy ott függött a Golgotai kereszten, tudjuk azt, hogy egy forgalmas út mellett volt ez, és nagyon sokan jöttek és mentek, és látták, és gúnyolták, és csúfolták, és mondták azt neki, hogy jöjjön le a keresztről többek közt. És ez volt Sátánnak úgymond az utolsó kísértése, hogy jöjjön le a keresztről. Na most Sátán szerette volna holtan látni Jézust, ez nem kérdés. De nem ekkor, és nem ilyen módon. Sátán sokszor próbálta már megölni, emlékeztek a betlehemi gyermekgyilkosságra, emlékezhettek más alkalmakkor, amikor Jézust meg akarták fogni és megölni, például Názáretben is le akarták taszítani egy magaslatról, de Jézus átment a tömegen. Tehát Jézusnak meg kellett halnia, a messiásnak meg kellett halnia a bűneinkért. De nem mindegy, hogy mikor, és nem mindegy, hogy hogy. Tehát ha meghalt volna 2 éves korába, az nem lett volna az az engesztelő halál, hanem megvolt Isten tervében és a proféciákban az, hogy mikor kellett meghalnia, és páskakor kellett meghalnia, ekkor kellett meghalnia, és így kellett meghalnia azért, hogy minden profécia beteljesedjen, mert ő volt a bárány, aki elveszi a világ bűneit. Úgyhogy Sátán szerette volna az, hogy meghaljon, de nem ekkor és nem ilyen módon. Jézusnak azonban a megfelelő időpontban, a megfelelő módon kellett meghalnia, mert máskor még nem jött el az ideje. Úgyhogy ez volt az utolsó kísértés, hogy jöjjön le a keresztről Jézus. És ahogy ott függött a kereszten, az első dolog, amit mondott a kereszten, és 7 ilyen kijelentése volt, ahogy ott függött, az az, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek, vagy mit tesznek. Atyám, bocsáss meg nekik. Úgyhogy el tudjátok képzelni, ahogy szitkozódnak, keresztre feszítettek, átkozódnak, szitkokat szórnak, üvöltenek, és Jézus csöndbe van, és aztán azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus a Golgotai kereszten is az Atyát leplezi le. A Golgotai kereszten is törődik másokkal. A Golgotai kereszt is az az idő, ahol az Atyával együtt gondolkodik, és imádkozik, közben jár másokért. Atyám, bocsáss meg nekik, mikor nagy a fájdalom, a legnagyobb fájdalomban is ezt teszi. Egy bárányi természete van, ő a bárány. És azt mondtuk az előbb, hogy a cirénei Simon megtért, a római százados megtért, lehet, hogy mások is tértek meg. Ez egy hihetetlen jelenet lehetett, ahol Jézus imádkozik az ellenségeiért. És hívott bennünket, hogy az ő követői legyünk ebben is. Utána még mindig másokkal foglalkozik, Golgotai kereszten is. Lelket nyer, lelket ment. Olyannyira, hogy a mellette lévő 2 keresztre feszített, a 2 lator elkezdik Jézus szidni. És utána az egyik meggondolja magát, és rászól a másikra, hogy miért szidod őt, mi méltán vagyunk itt a kereszten, ő azonban nem cselekedett semmi rosszat. És odaszól Jézushoz ez a lator, és ezt mondja neki, hogy emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban, vagy királyságodban. Na most nagyon nyilvánvaló, hogy a mellette lévő lator is megtért. A mellette lévő lator is megtért. El tudod képzelni? Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságod, ez nyilvánvalóan Lator biztos volt benne, az volt a bizodalma, hogy Jézus Krisztus a messiás, akinek van egy királysága, ő a messiás király, aki el fog jönni az ő királyságába. És erre tette az életét. Az utolsó pillanatban erre tette az ő életét. Úgyhogy Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ez a második kijelentése. Még ma biztosította őt, hogy vele lesz a paradicsomban. Úgyhogy Jézus másokkal foglalkozik, Jézus lelket nyer, szolgál, kedves, és az örök élet szavait szólja. És aztán harmadjára, és még mindig az első 3 órában vagyunk, 9-től délig, reggel, délelőtt, Jézus, ahogy ott vannak előtte az emberek a kereszten, ott van János apostol és az édesanyja Mária, Jézus édesanyja Mária. És letekint rájuk, és gondoskodik. A zsidó törvény szerint a szülőkről a legidősebb fiúnak, az elsőszülött fiúnak kell gondoskodnia. Úgyhogy Mária már özvegy, és most Jézus gondoskodik róla, és azt mondja neki a keresztről, és ez nagyon személyes, hogy anyám, imhol a te fiad, utal a mellette lévő Jánosra. Tehát ad neki egy fiat önmaga helyett. És aztán azt mondja Jánosnak, hogy íme a te anyád. Oké? Úgyhogy János ettől a pillanattól kezdve tulajdonképpen maga mellé veszi Máriát, és gondoskodik róla, és Máriának van egy gondoskodása, és ezt Jézus intézte el a Golgotai kereszten, gyengéd törődéssel. A mások biztonságára is gondja van. Úgyhogy egyház történelmből azt tudjuk, vagy erre következtetünk, hogy János apostol például az élete végén Kis-Ázsiában volt, onnan ment száműzetésre, ahol aztán megírta Jelenések könyvét, és Izmir, a mai Törökországban Izmir és Izmir-Szmirna környékén élt, és nagy valószínűséggel Mária oda is ment vele, mert Jánosra lett bízva Jézusnak az édesanyja. Oké, ekkor nagy sötétség következett. Oké, eddig volt az emberek haragja Jézuson, de most jön Istennek a haragja. Azt mondja a Biblia, hogy nagy sötétség lett a földön. Teljes sötétség. A pont dél van, tehát a nap legfényesebb időszaka, és teljes sötétség. És ez a teljes sötétség, ami bekövetkezett, erről mind a három szinoptikus evangélium, Máté, Márk, Lukács ír. Ez a messiás szellemi halálát jelenti. Oké? Tehát a messiás nem csak fizikailag hal meg, hanem most a szellemi halála, az elválasztottsága az atyától. Ő öröktől fogva közösségben volt az atyával, ő öröktől fogva kapcsolatban volt, de most el lett választva szellemileg, meghalt, ahogy Ádám és Éva is szellemileg meghaltak, ahogy mi szellemileg halottan születünk, Jézus az örökké valóságtól fogva soha, mindig is szellemileg élt, mert egy volt az atyával, de most a szellemi halála következik be, és teljes sötétség jött a földre. Erről a teljes sötétségről van legalább három feljegyzésünk is a történelemben, és lehet, hogy később találnak még többet is. Kettő Egyiptomból, egy pedig Kis-Ázsiából, a mai Törökországból, ahol ebben az időben feljegyeztek egy sötétséget, egy olyan sötétséget, ahol még a csillagokat is lehetett látni az égen, egy ilyen sötétséget jegyeztek fel. Nos, Jézus ekkor ezt mondta, és ez a negyedik kijelentése, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És nézzétek csak, most már Jézus nem azt mondja, hogy atyám, hanem Istenem. Istenem, 2 Korintus 5:21, ő, aki bűnt nem ismer, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk ő benne. Az evangéliumokban Jézus mindig atyámnak, vagy atyának hívta az atyát, a Istent. De most nincs ott az a kapcsolat, ezért Istenem. A 22. Zsoltárt idézi, ami egy messiás Zsoltár. Ósi ezen a Zsoltáron elmélkedik az ő sötétségében és szenvedésében, az igéhez fordul, és így kiált. Utána az ötödikként azt mondja, hogy szomjúhozom, szomjúhozom. Ez jelenthet természetesen a fizikai szomjúságra, hogy ott függ a kereszten, de emlékeztek arra, hogy Lukács 16-ban, ahol a gazdag ember és Lázár történetét olvasjuk, és a gazdag ember ott van a pokolban, az első dolog az azt mondja, hogy ahogy szenved, hogy ő szomjúhozik. Tehát Jézus, ahogy el van választva az atyától, ahogy szenved a pokol összes ítéletét és fájdalmát megéli, szomjúhozom. Ez az, amit mond, mert bűnhordozóvá válik, átokká. És aztán a hatodik, az utolsó előtti, amit mond, az az, hogy elvégeztetett. Sőt, az egyik evangélium azt mondja, hogy felkiált, elvégeztetett, ami a görögben tetelesztály, és persze gondolkodhatunk azon, hogy mi végeztetett el. Így van, és nagyon sok minden belett teljesítve, el lett végezve ebben a pillanatban. Az összes ószövetségi profécia, ami meg lett írva róla, elvégeztetett a feltámadás kivételével. Az ószövetségi áldozatok, amelyek meg lettek szabva, most ő a végső áldozat, elvégeztetett. Az üdvösség munkája elvégeztetett. Az elmúlt időben erre a tetelesztályra a régészek sok új bizonyítékot találtak, hogy mit jelentett többek közt ebben a korban. Egyiptomban találtak olyan papírus töredékeket, adó papírokat, adó hivatal logban, ahogy feltárták, számlákat. És ezekre a számlákra, ahol ott voltak ezek a számlák, keresztbe volt írva, hogy tetelesztály. Tetelesztály. Ami azt jelenti, hogy teljes kifizetést nyert. Úgyhogy, ahogy a Golgotai kereszten ott van, és azt mondja, hogy elvégeztetett, teljes kifizetést nyert. Jézus ezért jött, hogy az adóság teljes kifizetést nyert, és hogyha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor valóban szabad vagy, és nem csak most, hanem örökre. És aztán végezetül utoljára a hetedik, amit mond a kereszten kijelentése, hogy Atyám, a te kezedbe adom a lelkemet, vagy szellememet. Atyám, a te kezedbe adom a lelkemet és szellememet. És mondtuk azt, hogy Jézus szellemileg meghalt. Itt viszont már nem azt mondja, hogy Istenem, hanem Atyám. Tehát mikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor valószínű, hogy ő szellemileg újra feltámadt. Tehát mielőtt fizikai feltámadást nyer harmadnap, most már szellemileg feltámadt az Úr Jézus, és azt mondja, hogy Atyám, a te kezedbe adom a szellememet. Egy másik, ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy beszéltem arról, hogy Jézus maga választotta meg a halálának a pillanatát, ő maga adta a lelkét. És egy ilyen érdekes szót használ itt az Új Szövetség, ahol arról beszél, hogy Jézus ő maga adja a szellemét az atyának. Tehát nem elveszik tőle, hanem ő maga adja, ő maga választja ki. Sőt, azt látjuk, azt írja az evangélium, hogy lehajtotta a fejét, és kilehelte a szellemét. Tehát Jézus ott van a kereszten, lehajtja a fejét, és kileheli a szellemét. Atyám, a te kezedbe adom az én szellememet. Általában nem így hal meg valaki, általában először meghal, kileheli úgymond a szellemét, és aztán lehajtja a fejét. Jézus először lehajtja a fejét, és aztán odaadja az atyának az ő kileheli az ő szellemét, a te kezedbe adom a szellememet. Oké? Okay? És ez egyébként itt is egy írásrészt idézett, ez Zsoltárok 31.6, ami azt mondja, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten, ez a 31. Zsoltár 6. vers, úgyhogy Atyám, a kezedbe adom a szellememet. Oké, okay, úgyhogy, na most itt fejezzük be mindjárt. De azt mondja az Új Szövetség, hogy ekkor néhány dolog történik, amikor ez megtörténik, hogy a szellemét az Atya kezébe adja. Az egyik az az, hogy egy hatalmas földrengés rázza meg a környéket, a világot. Nem tudjuk igazából, ez a törökországi feljegyzés, ami arról beszél, hogy elsötétedett akkor minden, földrengést is mond, ami Nicea városát érte, úgyhogy egy hatalmas földrengés történik, amikor Jézus kileheli, az Atyának adja az ő szellemét, meghal. A másik, ami történik, azt mondja, hogy sok sír megnyílt, és sok hívő feltámadt. Máté 27-ből azért csak felolvasom nektek, bár a többi evangéliumban is ott van, Máté 27, hogy milyen jelek kísérték Jézus kereszthalálát. Máté 27 és az 51. versben azt mondja, hogy és íme, oké, okay, Jézus 50, Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig, és akik vele őrizték Jézus, látva a földrengést és a történteket, igen megrémültek, és azt mondták, valóban Isten fia volt ez. Úgyhogy jelek kísérték. A földrengés, és halottak feltámadtak, akik később bementek a városba, és egy harmadik, hogy a templomnak a kárpitja ketté szakadt, méghozzá felülről lefelé. És a templomnak a kárpitja, ez egy hatalmas kárpit volt ebben az időben, egy 20 méter hosszú, 10 méter magas, és 10 centiméter vastag kárpit volt. És ez természetfeletti módon a tetejétől az aljáig ketté szakadt, és megnyílt a szentek szentje. Úgyhogy ezek a kísérő jeleket, akik látták, és akik összerakták a dolgokat, ők felismerték, és azt mondták, hogy bizony, ez az Isten fia volt. Úgyhogy hát lehet, hogy most itt befejezzük, az időnk elfogyott. Jövő héten, szerdán még egy picit tovább szeretnénk menni, és szeretnénk arról beszélni, hogy hogyan tették Jézusnak a testét a sírba, és szeretnénk a feltámadásról beszélni, és hogy történtek az események egymás után. De most, mivel itt vagyunk a nagy héten, és ma a nagypéntekről beszéltünk, itt megállunk, és kérlek, olvassátok el ezeket a az írás részeket, amik Jézus kereszt haláláról, tárgyalásáról, szenvedéséről szólnak, és ízlelgessük, élvezzük, örvendezzünk annak a valóságnak, hogy ő mindent elvégzett, hogy a templomnak a kárpitja ketté hasadt, hogy szabad a bemenetelünk az Úrnak, a trónjához, hogy mindent teljesen kifizetett számunkra, hogy eljött az időknek az a pontja, ahol a világtörténelem legnagyobb eseménye megtörtént. Ahogy a bűneset után eljött Istennek, Isten a testben, emberi testben, Isten fia, Jézus, aki visszafordított mindent, amit Ádám és az ember és az emberiség elrontott. És mindez a Golgotai kereszten történt meg. És ez az alapja az eszkatológiának, a jövőnek, a jövőről szóló eseményeknek, ez az alapja majd a Föld helyreállításának, ez az alapja az örök üdvösségünknek, ebben gyökerezik az új ég és az új Föld Jeruzsálemben, hogy ő a bárány mindent elvégzett. És az egész örökkévalóságon keresztül őt fogjuk imádni, őt fogjuk szeretni, hogy olvassuk Jelenések 5-ben, és őt fogjuk áldani, a golgotai bárányt, a pászka bárányt, aki a golgotai kereszten az életét adta, értünk. Úgyhogy köszönjük neked, mennyire. Köszönjük azt, hogy így végig mehettünk ezen a, ennek a hétnek az eseményein, sőt, ma megnézhettük a nagypénteknek az eseményét. Uram, ahogy ezen a hétvégén elmélkedünk a te haláladon és a te feltámadásodon, tudhatjuk, hogy ezek nem zugolyában történt dolgok, ezek nem olyan események, amelyek vagy megtörténtek, vagy nem, hanem minden egyes szava mindennek igaz. Köszönjük neked, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Úgyhogy hagyj említsem még nektek azt, hogy néhány dolgot. Egy lesz Zoom közösségünk, egy 10 perc múlva a Zoom szobában találkozunk, gyertek, csatlakozunk, beszélgessünk ezekről az eseményekről, készítsük tovább a szívünket, osszuk meg, hogy mit kaptunk Istentől ezen az alkalmon. Aztán a másik az az adakozás, ugye mivel most nem megy körbe a kosár, ne feledkezzünk el az adakozásról, amit utalással tudsz tenni, vagy ha a gyülekezetünk tagja vagy, és nem tudsz utalni, akkor Szabó Ádámot, Fehér Józsit tudod keresni, és ők meg fogják oldani, hogy átvegyék tőled, amit szánsz az Úrnak, így adakozásban, felajánlásban. És a harmadik, amit szerettem volna említeni, az az, hogy vasárnap nem csak, hogy egy vasárnapi húsvéti istentiszteletünk lesz a feltámadás üzenetével délután 16 óra 30 perckor, hanem reggel 7-kor, vasárnap reggel 7-kor lesz egy feltámadási alkalmunk, egy napfelkelte alkalmunk is, úgyhogy ha korán kelsz vasárnap, hogy megünnepeld az Úr Jézus feltámadását, és reggel 7-kor már online felcsatlakozol, akkor tudsz csatlakozni a reggel 7-es online napfelkelte alkalmunkhoz, ami online lesz most, de tudjuk indítani közösen egy gondolattal, hálával a szívünkbe a csodálatos vasárnap reggelt, ami mindent megváltoztatott, mert az Úr feltámadott. Oké, úgyhogy ennyi lenne, és várunk benneteket a Zoomon. Isten áldjon titeket. Sziasztok!